Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. A műsorban az örök hagyóinkra emlékezünk, a mikrofonnál
Lukovics Milán
és Prontvai Vera. Miért is fontos tulajdonképpen az, hogy egy picit azokra az emberekre gondoljunk, akik az életük végén a Mária Rádióra ruházták valamilyen kedves tárgyukat, esetleg az ingatlanjaikat, az autóikat?
Nyilván minden ilyen szervezet, ami adományokból működik, támaszkodik arra is, hogy örököl, ránk hagyományoznak ugye bizonyos vagyontárgyakat, és hát természetesen ez, mondom, minden ilyen szervezetnek hát nagyban segíti a működését, úgyhogy van, aki az élete munkájával, hát ilyen formában is hozzájárul a Mária Rádió működéséhez.
Az örökhagyás fogalmával kapcsolatosan, ez egy elég tág fogalom.
Sokféle örökségről beszélhetünk, persze először is ugye a vagyonnak az örökségéről, vagy az örökléséről szoktunk gondolkozni, ingatlan, autó, telek, pénz, ékszerek, ugye? De aztán utána szépen lassan átmegy oda, hogy természetesen bútorok, nekem például az egyik ükapám több mint 100 évvel ezelőtt tulajdonképpen szobrász is volt, és nagyon szép bútorokat is készített, amelyekből néhány darab megvan. És ez így öröklődik generációról generációra. Tehát természetesen ugye egy családban hát ezek a régi szép tárgyak is öröklődnek, és akkor ezáltal már persze ott tartunk, hogy hát rengeteg mindent öröklünk a szüleinktől, nagyszüleinktől, őseinktől. Itt akkor már hát kicsit a genetika is belejátszik, hogy mit hozunk magunkkal. De hát még egy kicsit kézzelfoghatóbb dolgokra gondolva azért kulturális örökségről is beszélünk, épített örökségről egy ország,
lelki
vagy egy város
örökségről
életében, és hát természetesen lelkiséget is öröklünk, akár magát az egyháznak a hitét, de hát azon belül is, hát hogyha valaki valamelyik nagy szent ilyen lelki örökségéhez csatlakozik, hát szerzetes rendek mellett léteztek a világi rendek, vagy léteznek ma is, amelyek hát valamiképpen azt a lelki örökséget, spirituális örökséget hát nagyra tartják és beépítik az életükbe.
Ugye a Jóisten iránti szeretetünket vagy a hálánkat azt úgy is kifejezhetjük, hogy munkásokká válunk ebben az aratásban. És ennek a szeretet megnyilvánulásnak az is egy fajtája lehet, hogy esetleg az ingatlanunkat vagy a vagyonunk egy részét az életünk vége előtt esetleg a Mária Rádióra hagyjuk, azzal a céllal, hogy a Mária Rádió folytathassa az evangéliumi üzenetnek a terjesztését, és minél több embert elérjen. Mária Rádiónak sok örökhagyója volt. A két fő örökhagyónk, ha szabad így megfogalmazni, közül az egyiket Szuhi Szilviának hívták. Ő 2012-ben hunyt el, és 87 évet élt, illetve egy másik néni, Marika néni, ő 2015 márciusában hunyt el, 91 évesen, született Varga Mária volt. Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a Szentírásban is vannak az örökséggel kapcsolatos történetek, viták.
Az Ószövetség szabályozta már az öröklésnek a rendjét. Ugye ez általában az volt, hogy egy családban hát a fiúk örököltek, a lányok nem. Ez volt az Ószövetségnek a
galátság
felfogása. És hát a lányokat ugye férhez adták, nyilván azért valamifajta hozománnyal. Tehát ők ilyen formában kapták meg a részüket a családnak a vagyonából, és az első szülött az egyébként két részt kapott. Tehát, hogyha mondjuk egy családban volt 3 fiú, akkor 4 részre osztatták az örökséget, és a felét az első szülött kapta. Egynegyedét a másik 2. Hát ez volt a szokás. Na most az is nagyon érdekes, hogy ezek a családi örökségek, ezek valamiképpen, ugye az emberben mindig ott él az öröklétnek a vágya, és azokban a vallásokban vagy eszmerendszerekben is, ahol nem hittek a túlvilági életben, az örök életben, ugye az Ószövetség ebből a szempontból nem volt egyértelmű, vannak utalások az örök életre, de Jézus korában is például a főpapság az nem hitt az örök Igen. életben. Tehát ott, ahol nem hisznek az örök életben, ott valamiképpen az ember továbbélése, vagy a nevének a fennmaradása, az valahogy hihetetlen fontos. És éppen ezért is az örökséget, azt mindig valamiképpen védte a törvény, hogy ez nem akárkié, vagy nem az államé, vagy a közösségé, hanem a leszármazotté.
Igen.
És akkor az Ószövetségben is ugye van ilyen történet, ezzel a nagyon-nagyon gonosznak jellemzett Áhász királlyal kapcsolatban, aki ugye elvette a Nábót szőlőjét, a szomszédjának a szőlőjét, meg akarta venni. És erre ez a Nábót azt mondta neki, hogy hát az Isten mentsen meg attól, hogy neked adjam az atyáim örökségét, mondta a királynak. És akkor erre a király hát végül is felesége révén hát megvádolták, és akkor megkövezték, megölték ezt a Nábótot, és így foglalta el a király az ő szőlőjét. De több helyütt előkerül ez a Szentírásban, hogy ugye az örökséget védeni kell, és hát egyébként, hogyha gondolunk a középkori, sőt, hát egészen az újkorig nyúló magyar történelemre is, ott is ugye az ősiség törvénye ugye tiltotta a családi örökségnek az elidegenítését. Ez nagyon érdekes, hogy valamiképpen azt, amit valaki gondozott egy életmunkájával, vagy megtermelt, vagy létrehozott, annak ugye fönn kell maradnia. És olyan emberek kezén kell maradnia, akik azt tudják, hogy az kié volt. Érdekes módon valahogy egy ilyen profán örök élet utáni vágy, és azt hiszem benne van ebben. Na de tulajdonképpen még a Szentírásra visszatérve nagyon érdekes az, hogy szintén egy kicsit ez a halál utáni továbbélésünk vágya ott van ugye a gyermek és az utód utáni vágyban. És akkor éppen ezért ugye az volt az Ószövetségnek a törvénye, Jézus is hivatkozik erre, vagy említi egyszer ezt, hogy hát ha valaki házasságot köt, és úgy hal meg, hogy nincs gyereke, férfi emberről van szó, mert ilyen férfi logikájú társadalom volt ez, hogy akkor a férfi testvérének feleségül kell vennie az özvegyet.
Borzasztó.
Egy egész döbbenetes a mai felfogásunk szempontjából, hogy valami kötelesség tudatból...
Minden feleség hozzámehet a sógorához, ha elhalálozott.
Így van, vegye feleségül a megözvegyült sógornőjét. De minden esetre az volt ennek a logikája, hogy akkor az ebből a házasságból született első gyerek, az tulajdonképpen nem is azé a férfié, aki annak a gyereknek az apja, hanem a meghalt testvérének az utóda.
Igen.
Támaszon utódott testvérének. Ez a megfogalmazás szerepel az Új Szövetségben, és hát akkor utána a további gyerekek azok már tulajdonképpen az ő utódai. De hogy néha az örökségnek, hát ugye ilyen számunkra most már nagyon érdekes követelményei is voltak.
De ugye, hát itt voltak viták is az Ószövetségben, örökösödési viták, amelyek hát nyilván ugye nagy mértékben jellemzik a mai társadalmat is.
Ugye az elsőszülöttségi jog, ugye említettem előbb, hogy az dupla örökséggel járt, tehát az elsőszülöttségért is ugye már rögtön az ősatyáknál, ugye Jákob és Ézsau története, ahol ugye végül is az történik, hogy a fiatalabb testvér kiátsza az idősebbet, és kiforgatja ilyen értelemben az örökségből. Hát sajnos ugye ezek nem pozitív példák, de ilyenre is van példa a mai világban is.
Azért, hogy az ember mennyire anyagias, az azért végighúzódik az Ószövetségtől kezdve a napjainkig. Tehát vannak olyan dolgok, amelyeket így nem tud leküzdeni a társadalom.
Igen, na most ugye az Új Szövetségben egy ilyen történet van még, amikor egyszer azt írja az evangélium, hogy valaki szól a tömegből Jézusnak, hogy hát mester, szólj a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.
Igen.
És akkor ugye erre érdekes választ ad Jézus, hogy ember kitett engem bíróvá köztetek, hogy elosszam az örökségeteket. Úgy érdekes, hogy Jézus nem avatkozik ebbe bele, nem fekete-fehér.
Hát más anyagai ügyeibe beavatkozni nem is élik.
Hát ez is igaz, de ugye nem is fekete-fehér a dolog. Tehát ugye elgondolkoztam már azon, hogy miért nem osztotta meg ez a másik testvér az örökséget. És nyilván ebben persze lehetnek ilyen negatív szempontok is, hogy tulajdonképpen anyagias az ember. És néha pont akkor ütközik ez ki belőlünk, amikor úgy tűnik, hogy ott van előttünk az asztalon
minden
az a vagyon, és csak ki kell érte nyújtani a kezemet. És akkor nagy kérdés az, hogy hát igen, miért hagyjam én ezt másnak? De egyébként az is lehet, hogy ennek a testvérnek hát volt jogalapja arra, hogy ne ossza meg az örökséget. A saját ismeretségi körömben is van ilyen, hogy sajnos az egyik testvér viseli gondját az időszülőnek, látogatja, bevásárol neki, gondoskodik róla. Tehát most az a konkrét példa, aki előttem van, ott két testvérről van szó, és hát a másik testvér az tulajdonképpen éveken keresztül nem beszélt. Hát ez az édesanyjuk volt, aki ugye később halt meg, és az édesapjuk részéről már hát tulajdonképpen hát a szüleik lakása itten az örökség, amin aztán utána a vita kirobbant, hogy az édesapjuk után ugye megörökölték ennek a negyedét, a felét az édesanyjuk, és az édesanyjuk halála után ugye tulajdonképpen egy fél lakás a kérdés. Na most az édesanyjuk ezt a fél lakást, az övét, azt hát annak a gyerekének hagyta végrendeletileg, aki őt gondozta, ápolta, látogatta, és hát tulajdonképpen annak a gyerekének nem hagyott belőle, aki az élete utolsó éveiben nem is beszélt vele. Hát most bizonyos fokig logikusnak láthatjuk a dolgot. A probléma az nyilván ott volt, hogy a két testvér közül, amelyik akkor ilyen formában nem kapott volna az édesanyja hagyatékából, hát az volt az idősebb, és egy ilyen domináns személyiség volt. Tehát a fiatalabbnak kellett, vagy kellett volna vele szemben, a jó pár évvel idősebb és domináns testvérével szemben, hát érvényesíteni azt, hogy hát már pedig akkor ez az örökség az enyém. Hát nem egyszerű dolog. De sajnos ilyen is van, hogy már eleve rossz a viszony a testvérek között, vagy hát nagyon különböző módon alakul a kapcsolatuk a szülőkkel, vagy ugye a szülőkkel különbözőképpen törődnek, és akkor hát ezek így elvetik a viszálynak a magvát,
hogy,
sajnos.
Hogy zajlik ez a Ferences rend esetében? Mert ugye nyilván itt párhuzamot lehet állítani egy kicsit a Mária Rádió és a Ferences rend között. Gondolom a Ferences rend is örököl ingatlanokat. Feltételezem, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyek esetleg a Ferences rendé lesznek, miután egy-egy idős férfi nő meghal. Mi történik ezekkel az ingatlanokkal?
Igen, tehát jó példa, nem csak a Ferences rend, hanem minden, hát voltak éppen karitatív vagy adományokból élő szervezet.
Mint biztos, például a Mária Rádió.
Örököl. Mária Rádió, vagy szeretett szolgálatok, intézmények, iskolák, idős otthonok, biztos, hogy örökségekkel is segítik a működésüket. Na most, ha Ferences rendre gondolunk, hát nekünk ebben elég sokrétű tapasztalatunk van. Először is az, hogy tulajdonképpen az örökségek elfogadását, azt egyébként a rendi szabályaink szabályozzák. Tehát, hogy ennek mi az eljárás módja.
A kolduló rend.
Hát ez messzire vezet ez a
és a kolduló
szó.
Rend, jó.
Úgyhogy a lényeg, hogy először is azt nem nagyon szeretjük, hogyha utána nekünk kell vitatkozni más örökösökkel. Tehát azért alapvetően azt gondoljuk, hogyha mondjuk valakinek gyereke, unokája van, hát hagyja rájuk a lakását, ingatlanát, és nyilvánvalóan, hogyha megteheti, ha sok van neki, akkor valami pénzben kifejezhető dolgot hagyományoz a Ferences rendre, vagy a Mári Rádióra, hát köszönjük szépen. Tehát a rend esetében azok az ilyen ingatlan jellegű örökségek jönnek szóba, amikor valakinek nincs leszármazottja.
Igen.
Nyilván ennek sok oka lehet, vagy az, hogy nem született gyermeke, vagy az, hogy hát sajnos a szülő túlélte a gyermekét, mindenre van példa. Na most, hát ebben az esetben viszont nem egy esetben tényleg a rendünk is hozzájut örökséghez, ami hát nagyon sok esetben ugye egy lakás praktikusan és egész egyszerűen. Most ezeket az ingatlanokat sokszor olyan módon hasznosítjuk, hogy ugyanakkor így a holdudvarunkban, tehát akár most a plébániaink hívei, az iskoláink volt diákjai között vannak nehéz helyzetbe kerülő családok, akik hát de gyakorlatilag az utcára kerülés réme fenyeget, és akkor ebben az esetben hát ezekkel az örökségként kapott lakásokkal tudunk nekik segíteni. Hogy akkor oda beköltözhetnek, hát akkor, hogyha fizetik a rezsiköltséget, akkor tulajdonképpen már nekünk is segítenek. Nyilván előfordul az is, hogy esetleg hát ezeket az ingatlanokat előbb-utóbb eladjuk, és akkor valami építkezés jellegű dologba ugye ezeket az összegeket beleforgatjuk. De hát természetesen művészeti alkotásokat is szoktunk örökölni. Ugye a Ferences rend esetében, hát még így örökséggel kapcsolatban azt említeném meg, hogy ugye 1950-ben a kolostorokat a kommunista hatalom, tehát ugye a Rákosi rendszer elfoglalta.
Igen.
A szerzeteseket kiűzték, és akkor hát így a kolostornak az értékeit, azokat próbálták hát valamiképpen, amikor már sejteni lehetett, hogy jön a teherautó és elhúzolják a szerzeteseket, hát akkor valahogy ezeket próbálták megmenteni. Nyilván ennek az egyik módja az volt, hogy megbízható családoknak odaadták a, nem tudom, liturgikus tárgyakat, vagy bútorokat, és akkor aztán utána, hát évtizedekkel később ezek vagy visszakerültek, vagy nem. Sokszor már 40 év elteltével ugye rendszerváltozáskor már nem is emlékeztek, hogy mondjuk az a bútor az tulajdonképpen a kolostorban volt régen, de viszont a 90-es évek végén a gyöngyösi kolostorban valami átalakítás, felújítás miatt kibontottak egy falat. És ott megtalálták az 1950-ben elfalazott értékeit a kolostornak. Ugye ez nem sokkal volt a rendszerváltozás után, tehát akkor ez ugye egy ilyen téma is volt, hogy na vajon az egyháznak, ugye, amit az egész kommunista rendszer azzal vádolt, hogy valutaüzérkedés, ugye Mindszenty Bíborost ezért csukták börtönbe eredetileg, hogy nem tudom én milyen értéktárgyakat rejteget, tehát ugye kibontották azt a falat, és akkor kiderült az, hogy 1950-ben hát mit rejtett el az egyház, mint a kincseit, és hát tulajdonképpen könyveket.
Igen.
Na most ezek között persze nagyon régi kódexek is voltak, nagyon korai, egyik magyar kódex, aztán a Fuszt Biblia, így hívják, ha jól tudom, nem vagyok annyira otthon ezekben a könyv történeti érdekességekben. Ugye a Gyöngyösi Műemlék könyvtárban ezek megtalálhatók. De hát mindenképpen érdekes volt, hogy ezt tartották kincsnek, és ezt ottan elfalaszták, hát aztán utána, amikor megtalálták, akkor restaurálták, de hát ezek voltak a mi kincseink.
A Mária Rádió mit is csinál ezekkel az ingatlanokkal, amelyeket esetleg örököl? Hát nyilván nekünk az a célunk, hogy minél több helyen szólhasson a Mária Rádió a Kárpát-medencében, és ezért általában mi ezeket az ingatlanokat eladjuk, és frekvenciát próbálunk szerezni ezeknek az ingatlanoknak az árából, illetve a működési költségeinket fedezzük. Talán néhány évvel ezelőtt kiszámoltam, hogy egy budapesti frekvencia az olyan 225 millió forint körül lehet, tehát most nem tudom, hogy vagyunk így frekvencia árakkal, és ugye ha Budán örökölnénk egy villát, vagy örököltünk volna pár évvel ezelőtt, akkor pont egy budai villa árából tudtunk volna vásárolni magunknak egy újabb magyarországi frekvenciát. Lehet, hogy tévedek most ebben, de egy pár évvel ezelőtt ez még így volt. A vonalban van dr. Bicó Anna ügyvéd, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt a Mária Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Kedves Anna, hogy kell végrendeletet írni?
Laudétur Milán atya!
Imetárna!
Örömmel válaszolok erre a feladatra, mert talán úgy kezdeném, hogy először is nagyon fontos, hogy írjunk végrendeletet, mert hogy a földi életünk egyszer csak egy végbordba következik, és hogy amellett, hogy a szeretteinkben fájdalmat, hiányérzetet hagyunk, ne hagyjunk és ne adjunk okot különböző vitás lehetőségekre, esetleges további nehézségekre. Ezért nagyon fontos, hogy végrendelkezzünk, és jogászként azt szeretném bemutatni, hogy ez egy egyszerű, önállóan otthon elvégezhető feladat, nincs szükségünk ügyvédre, vagy közjegyzőre, bármilyen más hatóságra ehhez. És hogy kérdésére válaszoljak Milán atyának, nagyon egyszerűen előveszünk egy A4-es papírt, fogunk egy tollat, és leírjuk, hogy ez az én végrendeletem, vagy egy fogalmazásszerűen, avagy listaként felsoroljuk, hogy milyen vagyonnal rendelkezünk, felsoroljuk az ingatlanjainkat, az ingóságainkat, mint gondolok a bankszámlára, autóra, balatoni nyaralóra, bármi egyébre, festményre, értéktárgyakra, műtárgyakra, majd megnevezzük, hogy az egy-egy vagyontárgyat, avagy a teljes egészét ki örökölje. Nagyon fontos alaki kellékeket ír elő a törvény ahhoz, hogy érvényes legyen ez a papírunk. Szeretném megjegyezni, hogy ez a polgári törvénykönyvünk, a 2013. évi 5-ös törvény rendelkezik az öröklési jogról, azon belül is a 7. könyv írja le a szabályokat, és fontos alaki szabályokat ír le. De hogy megint csak ne ijesszek meg senkit, nincs szükség ügyvédre ahhoz, hogy ezt megtegyük. A legfontosabb alaki kellékek az, hogy ezt az A4-es papírt, amire felírtuk a vagyonunkat, aláírjuk, és dátummal látjuk el. Dátum mellett a törvény nem írja elő, de én javaslom, hogy a keltezés helyét is írjuk föl, illetve amikor leírjuk, hogy XY végrendelet, akkor érdemes a személyes adatokat is feltüntetni, a későbbi fontos értelmezés miatt. Még egy fontos alaki szempontot ír elő a törvény, hogyha több lapon írjuk ezeket, akkor folyamatos sorszámozással kell ellátni a végrendeletet, és hát olyan alapvető szabályokat is megemlít a törvény, hogy olyan nyelven kell ezt megtenni, amilyen nyelven az örökhagyó ért, írni tud, nem szabad kódnyelvet, nem szabad jeleket, nem szabad számjegyeket, csak azokkal megírni ezt a végrendeletet.
Bocsánat, és akkor tanúkra nincs is szükség ebben az esetben? Tehát nem kell aláíratni senkivel, hogy ezt valóban én írtam
el. Igen, nagyon fontos, hogy ebben az esetben, amikor ez úgynevezett saját kezűleg írt írásbeli magánvégrendelet, nincs szükség senkire. Se tanúra, ahogy mondtam, se ügyvédre, se közjegyzőre. Viszont akkor van tanúra szükség, és ez egy nagyon fontos másik lehetősége az írásbeli magánvégrendeletnek, hogyha én nem szeretek, nem érzem komfortosan azt, hogyha kézzel írom a végrendeletet, ilyenkor írógépet, számítógépet használhatok, és amikor a számítógépbe betötyögtem a végrendeletet, kinyomtatást követően az aláírásomat két tanú együttes jelenlétében teszem meg. Tehát ebben az esetben van szükség tanúra, hogyha nem a saját kezemmel írtam a végrendeletet, hanem számítógéppel, azaz írógéppel.
Mikor írjunk végrendeletet? Hány éves korban ajánlott ez?
Egyszerűen válaszolva bármikor, ez nyilván javasolt minél előbb, esetleg olyan életkörülményekre tudok gondolni, amikor valaki lakást vesz, autót vesz, tehát bizonyos vagyontárgyakkal gyarapszik a vagyona, akkor érdemes végrendeletet írni, így aztán meg lehet semmisíteni a korábbi végrendeletet, konkrétan széttépjük a papírt, akkor az már nem érvényes, hanem a legfrissebb végrendeletünk érvényes, tehát bármikor. Kérdésre válaszolva.
Hova tegyük ezt a végrendeletet? Berakjuk a fiókba, aztán majd megtalálja valaki? Vagy mi erre az ajánlott megoldás?
Ez is egy nagyszerű megoldás, hogy otthon a fiókban a hivatalos iratok mellett őrizzük, akkor azért érdemes a szeretteinknek a tudtára adni, hogy ez az, ahol őrizzük ezeket a dokumentumokat. Így is érvényes, hatályos végrendeletünk lesz, hogyha a halálunk után szeretteink megtalálják a fiókban, ez alapján elindulhat a hagyatéki eljárás. Avagy, hogyha komfortosabbnak érezzük, akkor van egy olyan lehetőség, hogy letétbe helyezzük, ezt két szertnél tudjuk megtenni, vagy bármelyik ügyvédnél, avagy szintén bármelyik közjegyzőnél. Mindkettő hatóság ezt nyilvántartásba veszi. Nem kell megijedni, a tartalma a végrendeletünknek az nem lesz nyilvános, csak az, hogy XY végrendelkezett, és a dátum, helyszín, hogy kinél hagyta letétbe. Ez egy megőrzési letét, tehát nem kell megijedni, ez zártan kezeli, mind az ügyvéd, mind a közjegyző, nem fogják felbontani, nem lesz ismert a végrendeletünk, majd csak a sajnálatos esemény bekövetkezése után.
Én ezt egyébként mindenképp javasolnám, ezt a letétbehelyezést. Én félnék attól, hogy illetéktelenek találják meg a kézírásomat, és megsemmisítik. Van ennek valamiféle anyagi vonzata? Tehát, hogy én letétbehelyezzem a végrendeletemet.
Igen, igen, van. Ez egy ügyvéd által megállapított összeg, ezt minden ügyvéd maga határozza meg. Közjegyzőnél is nagyon fontos, hogy közhiteles nyilvántartásba veszik föl, szintén a közjegyző állapítja meg ennek a díját, ez egy rendeletben meghatározott díj. Ezt érdemes mindig a letétbehelyezés előtt tudakozódni interneten, ügyvédnél, közjegyzőnél, telefonon, hogy ne érjen minket meglepetés.
Mi történik annak a vagyonával, aki esetleg nem végrendelkezik?
Szerencsére akkor sincsen baj, hiszen az említett polgári törvénykönyv a másik öröklési rend alapján fog eljárni, ezt a törvényes öröklésnek nevezzük. A törvényes öröklés a törvény alapján sorrendet állít föl, alapvetően a leszármazottak hiányában pedig a felmenők örökölnek. Ha nincsen élő, semmilyen fokú rokona az örökvagyónak, akkor pedig az államra száll át a vagyon. Természetesen ezzel is lehet élni, de még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy a végrendelet az azért is jó, mert én önállóan, mint örökhagyó szabadon dönthetek arról, hogy kinek mely vagyontárgyat juttatom, milyen arányban, ki kap kevesebbet, ki kap többet, mert hogy az összehasonlításban azt is el kell mondani, hogy a törvényes öröklésnél egy gyerek részt határoz meg a törvény, azaz igazságosan elosztva kap mindenki az örökhagyó után.
Kedves Anna, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Nagyon szívesen, szép napot kívánok, Laudét úr!
dr. Bicó Anna jogászt hallottuk, aki pár percben összefoglalta azt, hogy egy végrendelet megírásának milyen formai követelményei vannak. Lényeges az, hogy egy A4-es papíron valaki saját kezűleg foglalja össze azt, hogy milyen értéktárgyai vannak, illetve azokat, kire bízná, írja rá a személyes adatait, tehát XY, ekkor és akkor születtem, személyi igazolványszámom.
Anyja neve, lakcím.
Igen,
az a lényeg, hogyha valaki saját kezűleg írja végrendeletet, és aláírja, akkor semmilyen tanúra nincsen szükség. Tehát titokban is tarthatja éppenséggel, nem fogja ezt senki sem elolvasni, berakja egy borítékba, és hát vagy elteszi a hivatalos iratai közé, vagy letétbe helyezi, és nem kell róla tudnia senkinek, hogy hogyan végrendelkezett.
Ugye a Mária Rádió az örökölt ingatlanokat általában eladja, és a működési költségekre fordítja azért, hogy az evangélium üzenetét minél több emberhez el tudja juttatni. Örökültünk már műtárgyakat, házat, lakást, autót, tehát mindenki, aki a Mária Rádióban gondolkodik örökösként, annak javasoljuk, hogy hát gondolja át azt, hogy mit és hogyan szeretne a Mária Rádiónak adományozni. Ha autóra gondolunk, akkor milyen típusú autót szeretne jelenleg örökölni a Mária Rádió? Most ugyanis 5 autónk van, de ennek az 5 autónak az átlag életkora, ez 14,5 év. Ebből 2-t vásárolt a Mária Rádió, 3-at örökölt. Viszont én azt néztem, hogy ezek az autók, ezek átlagosan 20 ezer kilométert mennek évente, és egy családi autó megy mondjuk 15 ezer kilométert, és ugye nehéz ezeknél az autóknál az, hogy mindig más és más vezeti őket, tehát egy picit így erodálódnak, vagy nem tudom, hogy mondják ezt egy autó esetében. De ami még ennél is nehezebb, hogy a javítatási vagy a szerviz költségük, ez sok esetben évente meghaladja az 1 millió forintot. Tehát, hogy picit előregettek már ezek az autók, és aki esetleg nem lakásban, házban, műtárgyban gondolkodik, hanem van 1-2 éves jó állapotú, nagy csomagterű autója, ezt is tulajdonképpen a Mária Rádióra lehet hagyni, vagy a Mária Rádiónak lehet adni. Találkozott a Klári nénivel, Milán atya?
Így van, egy kicsit beszélgettünk, hogy tulajdonképpen ő hogy van. Hát örültem, hogy elég messziről, de be tudott szépen jönni ide.
Hol lakik ő?
Stúdióba, Budapest külső kerületeinek egyikében, úgyhogy azért a buszhoz is kellett gyalogolnia, és akkor utána buszmetró, hogy ide bejöjjön.
Mi volt a benyomása Klári néniről, aki a Mária Rádióra hagyja? Nem is tudom egyébként, hogy mit, de nem is fontos ez, hogy ezt tudjuk, de nyilván ő a végrendeletében a Mária Rádiót jelölte meg örökösként.
Gondolom, igen, hát ezt én nem olvastam, vagy ezt nem tudom, csak azt, amit elmondott. De hát most nyilván nem az örökségről beszélgettünk, mert hát ő életben van, hál' Istennek, úgyhogy a vírushelyzetről beszéltünk természetesen, ahogy annak az esetleges visszatértéről, hogy ez őt, mint idős embert hogy érinti, hát hál' Istennek volt az előző kijárási korlátozás idején is ugye segítsége, volt, aki vásárolt neki, vagy elvitte autóval vásárolni. Úgyhogy hát éldegél szép öregesem.
Nagyon sok hasonló pozitív példát ismerünk, tehát akár a lelki, akár a szellemi, akár az anyagi örökségek terén. De Milán atya sokszor említette az édesapját. Az édesapjától mit örökölt Milán atya, hogyha a lelki vagy a szellemi
hát értékeket? Hát én nagyon hasonlítottam rá.
Na jó, volt, nem csak genetikai.
Össze is tévesztettek vele, vagy hát szóval, hát most mire gondoljunk? Hát egy nagyon szép íróasztal, de azt az ükapám faragta. A japán volt egy nyelvzseni, és az ő nyelvtehetségét nagyon nem örököltem például. De hát természetesen azért ez a hasonlóság, például az édesapámhoz, hát azt gondolom, hogy ezért remélhetőleg nem csak külsőleg fogalmazható meg. Őt nagyon sokan nagyon szerették, erre úgy sokszor gondolok, hogy hát hát ha nem csak külsőleg hasonlítottam hozzá, de mondom, hát ez...
Mivel foglalkozott az édesapja?
Kémikus vegyészként végzett az egyetemen. Ő a Magyar Tudományos Akadémia doktoraként fejezte be így az aktív pályafutását, tehát pontosabban ugye egy napig nem volt nyugdíjas, mert 62 éves volt, amikor meghalt egy nagyon rövid betegség után.
Ő mi a legjobb emléke az édesapjáról?
Hát gyerekkoromban nem tudom, sokat sakkozott velem. Ő nagyon szeretett menni helyekre és szép helyeket megmutatni a családjának, vagy hát szóval nekem is. Tehát nagyon sok helyen jártunk, én utána úgy törekedtem arra, hogy a diákjaimat elvigyem azokra a helyekre, ahol még a szüleimmel jártam. És ez tulajdonképpen azzal együtt, hogy a Kádár korszakban ugye nem nagyon lehetett utazni, ezzel együtt tulajdonképpen nem értem egészen a végére annak, hogy a diákjaimmal valahogy újra felkeressem azokat a helyeket. Most már nagy részét azért sikerült. De érdekes, hogy nagyon sok szép helyen jártunk így a világban. Ez abszolút így a környezetünk, tehát nem távolabbi, egzotikus dolgok. Tehát a Tátra volt az első ilyen gyerekkori emlékem. Ugye akkor maga a vonatút az szinte ingyen volt. Gyakorlatilag úgy lehetett ott lenni, mint hogyha az ember itthon lenne. Úgyhogy ezek az emlékeim vannak legelőször, hogy a hegyeket ott kezdtem megszeretni.
Hát nagyon szépen köszönjük Milán atyának is, hogy ezt elmesélte itt az örök hagyással foglalkozó műsor végén. Elköszön önöktől.
Lukovics Milán.
És Prontva Ivera.